A zárolt uniós támogatásokról és a jogállamisági feltételekről, annak teljesüléséről fogunk körülbelül egy órát beszélgetni. Balázs Péter volt uniós biztossal, volt külügyminiszterrel, Gál Balázssal, a Magyar Helsinki Bizottság munkatársával, és Vince Orsolyával, a K-Monitor munkatársával, aki ráadásul közelebbről is látja a folyamatokat, mert hogy a korrupció ellenes munkacsoportnak a tagja a K-Monitor. Összesen, én most megnéztem, 34,4 milliárd euróról, az 12.900 milliárd forint, amiről szól van. Ez a harmada az egyéves teljes magyarországi költségvetésnek, tehát nyilvánvalóan ezt nem lehet pótolni. Tehát ez egy nagyon-nagyon hiányzó pénz. Próbáljuk meg azt körbejárni, hogy mit kellene tenni, és hogy erre van-e egy egyszerű válasz, lehet-e azt mondani, hogyha ezt is holnap megváltoztatnák, akkor holnap után jönne a pénz.
Ez az első kérdés. Hát, kérem szépen, általában a vállalt kötelezettségeket illik betartani. Tehát amit egy állam nevében kellő felhatalmazással aláírtak az EU csatlakozáskor, azt úgy tekintik, legalábbis Brüsszelből nézve, hogy ezt be fogják tartani. Ez így is volt nagyon sokáig, és az Európai Uniónak tulajdonképpen kényszerítő eszközei nem nagyon alakultak ki. Inkább csak figyelmeztető mechanizmusai vannak. Fölvillan a piros lámpa, hogy valami itt nem stimmel, indul egy kötelezettségszegési eljárás, vagy egy túlzott deficit eljárás, vagy valami, és azt mondják, hogy itt és itt kéne korrigálni, és akkor a tagállam általában korrigál, hiszen ezt vállalta, ha nem, akkor megy tovább a folyamat, eljut az Európai Bírósághoz, ott hoznak egy ítéletet, és azt meg illik végrehajtani. Úgyhogy ez általában így működik. Tehát egy úri klubban nem szoktak olyan kiírást tenni a falra, hogy földre köpni tilos. Mert nem tételezik föl, hogy valaki ilyet fog elkövetni. Ugye furcsa is lenne. Na most jöttek újabb tagállamok, és érdekes módon, mai napig nem tudjuk az egészen pontos magyarázatát, csak hipotézisek vannak, hogy miért pont a két úttörő fordult vissza ezen az úton, hiszen Magyarország és Lengyelország vezette egyrészt a rendszerbeli átalakulást, másrészt elsőként mintaadóan kérték a felvételüket, kezdtek tárgyalni, oldottak meg feladatokat, és ugye hát be kellett várni a többieket, mert ez egy ilyen csoportos fölvétel volt, tehát elindultunk. Na most mit kellene tenni? Ugye az Unió egy darabig általánosságban beszélt, hogy hát tessék betartani úgy általában. Utána a dolog leszűkült bizonyos kényes jogállami föltételekre, és kényszerítő eszközként az egyetlen ez idáig működő vagy annak látszó eszköz költségvetési pénzek fölfüggesztése. Ez már elérte a fájdalom küszöböt, tehát itt már valamilyen reagálás történik, messze nem az, aminek történnie kellene. Tudnilik, a normális reakció az lenne, hogy miután az Unió kiemelt a jogállam nagyon bonyolult összetett rendszeréből, nehezen definiálható feltétel tömegéből bizonyos konkrét témákat. Azokat sorba rendezte, listára tette, megszámozta, és azt mondta, hogy kérem, itt van 27 pont. Ezeket tessék. Na most ez szükséges, de véleményem szerint még nem elégséges föltétele a jogállamnak, mert a jogállam messze ezen túl van, de ezek hozhatók viszonylag közvetlen kapcsolatba az uniós pénzek felhasználásával, tehát konkrétan számon kérhetők, és ezeket kéne teljesíteni. Én nagyon sok helyen elmondtam, meg megírtam, hogy az a kormány, amelynek Európában a leghosszabb ideje, a legnagyobb többsége van. Tehát 41 néhány szavazati százalékkal eléri a parlamenti ülések kétharmadát. Kezében van nem csak a végrehajtó hatalom, de a törvényhozás is. Mert az ő vezényszavára bólogat a parlamenti többség. Kezében van az igazságszolgáltatás, még az Alkotmánybíróság és az Állami Számvevőszék is. Most egy kicsit a Nemzeti Bank kicsúszni látszik belőle, de egyébként szinte minden hatalmi pozíció azt csinál, amit akar. És erre számos bizonyíték van, hogy egyetlen éjszaka alatt nagyon súlyos törvényeket, különösebb cirkusz és konzultáció nélkül keresztül is. Tehát az én válaszom az, hogy ezeket a számozott föltételeket kellene, ez nem sok és nem bonyolult, érthető, világos, megvannak hozzá az eszközök, ha akarná, akkor végrehajtaná.
Erre mondja ugye Navracsics Tibor, hogyha egy nap megállapodnak valamiben, és teljesítik azt, és ha jogszabályt hoznak rá, akkor másnap az Unió kitalál valamit, és még hátrébb viszi a falat.
Hát ez nem egészen így van. Én néhány nyilvános vitára kiálltam Navracsics Tiborral, azért, mert ő ismeri az EU-t, tehát azért eltöltött 5 évet ott a bizottságnál, tudunk hasonló szakmai terminus technikusokkal beszélni, és viszonylag önállóan, ez most nagyon viszonylag, képvisel pontokat, de legalábbis nem sablonokat ismételget, hanem kicsit színesebben és intellektuális szinten adja elő az érveket. Na most kiálltunk többször vitatkozni, én kiültem vele Esztergomba egy színpadra, nem volt túl barátságos a közönség, mert a Matthias Corvinus Collegium Jamboree-án voltunk, kiálltam vele legutóbb a jogi karon, a Bibó István szakkollégium az mondjuk érdekes, mert fiatal és fogékony hallgatóság volt, és ezt többször elmondtuk egymásnak, hogy egész egyszerűen ez csűrés, csavarás, ami most zajlik. Tehát én úgy látom, hogy a kormány egy kettő stratégiát választott. Egyrészt küld tárgyalókat Brüsszelbe, de nincs teljes felhatalmazásuk a megegyezése. Inkább valami olyasmi van abban a titkos borítékban, hogy tárgyaljatok, tárgyaljatok, de ne egyezzetek meg. Valamit mindig mondjatok. Lépjetek odébb. Nem kell megegyezni. Ha az összes pénz jönne, vagy nagyobb része, az jó. Ha nem jön, az is jó. Mert lehet konfliktus helyzetben érvelni, és talán a jövő évi EP és vele összevont önkormányzati választásokon egy ilyen kreált konfliktus jól jön, vagy netán még jobban jön, mint hogyha kevés pénzt átutalnának.
Erről majd beszéljünk már, mint hogy a kampányról, meg annak a hatásairól, de előtte ugye Orsi-Jani említettem, hogy tagjai vagytok a korrupció ellenes munkacsoportnak, ami már a tárgyalások eredményeként jött létre, az az egyik vállalás, amit a kormány már megtett. Belülről látva ez mennyire egy tényleges vállalás teljesítése, mennyire folyik ott érdemi munka, mennyire lehet az a vége, hogy legalább ez tényleg ki van pipálva?
Hát az a helyzet, hogy ez ténylegesen egy vállalás, hogyha már addig megyünk el, hogy mennyire folyik ott érdemi munka, ez egy nehezebb kérdés, mert annyira óriási felhatalmazás azért ennek a testületnek sincsen. Tehát egyrészt a mi feladatunk lenne ugye az ajánlások, korrupció ellenes ajánlásoknak a követése, amiket mi magunk fogalmaztunk meg akár az előző jelentésben, a másik pedig ugye ilyeneknek a kidolgozása. Most ez egy paritásos szervezet. Ezt úgy kell elképzelni, hogy 10 ülnek ott a kormány oldaláról, és 10 a civil oldalról. A 10 az most sajnos egy kicsit túlzás, mert azért nem annyira egyszerű olyan vállalkozó jelölteket sem találni, akik rendelkeznek azokkal a kvalitásokkal, vagy track recorddal az antikorrupciós területen, hogy egyáltalán beválaszthatóak lennének ebbe a testületbe. Ami pozitívum, hogy ezzel együtt nem találkoztunk úgymond ilyen fék jelentkezőkkel, tehát ezekkel az úgynevezett kormánypárti civil szervezetekkel, akik így eltolták volna az egyensúlyt. A másik viszont az, amit mi is tapasztalunk azért, hogy annak ellenére, hogy viszonylag magas pozícióban levő emberek ülnek a tárgyalóasztal túloldalán, azért nehéz belőlük konkrét ígéreteket vagy konkrét dolgokat kicsikarni. Ennek ellenére nekünk azért annyiban fontos volt, hogy ebbe a testületbe beüljünk, mert az elmúlt 10 évben lényegében nem volt olyan csatorna, amin keresztül mi kommunikálni tudtunk volna, azon kívül, hogy blogot írunk, jelentéseket írunk, riportokat írunk, kiírjuk az internetre, elküldjük a külföldi partnereknek. Tehát ehhez képest ez mindenképpen egy előrelépés. Ettől nem kell várni azt, hogy a rendszer szintű korrupció le fog épülni, annál is inkább, mert a korrupció ellenes munkacsoport az lényegében, mivel paritásos szervezet, tehát itt ugyanolyan súly elfben ugyan egy picivel nagyobb súlya van a civileknek, de ez a gyakorlatban nem tud érvényesülni, vagyis az elfogadott jelentésekben, meg elfogadott határozatokban azért egy egységes kormányállásponttal találkozunk, tehát nem azzal, hogy mondjuk az egyik a belügyminisztériumból ezt gondolják, a rendőrségből azt, tehát így egy egységfront van ezért velünk szemben. Ennek ellenére ezért azt tudom mondani, hogy itt valamennyire konstruktív munka zajlik, tehát nem az van, hogy javasolunk valamit, akkor lesöprik az asztalról, hanem megvitatják, és végül nem kerül be feltétlenül a jelentésbe a konszenzussal elfogadott javaslatok közé, de ennek ellenére megjelenik a civil álláspont is markánsan ezekben a jelentésekben. Ezekre a kormány ugye külön, tehát ezt nem köti a kormány az, hogy ezek kapcsolatban ő azonnal tegyen valamit. Ő, a jogszabály az azt mondja, hogy neki erre 2 hónapon belül reagálnia kell, tetszik, nem tetszik. Nos, a civil javaslatunkkal kapcsolatban a válasz az volt, hogy nem tetszik, de ennek ellenére ez is egy fontos kommunikáció. Szóval ezt nem lehet azért lesöpörni. Különösen ugye ezeknek az EU-s eljárásoknak a keretében vizsgálva, tehát azért mi bízunk benne, hogy a mi álláspontunk azért ez markánsan megjelenik akkor, amikor az EU értékelni fogja, hogy Magyarország hogyan hajtja végre ezeket a vállalásokat, amik azért tehát hogy ezeket a vállalásokat a magyar kormány tette. Tehát ez nyilván az EU bizottság sugalmazta azt, hogy mit kellene elfogadni, de ezek azok a dolgok, amiket a magyar kormány vállalt, hogy meg fog tenni. És hát majd beszélünk szerintem arról is, hogy melyik vállalás esetében, gondolom tartalmi részben is, hogy melyik vállalásban érzünk elég komoly hiányosságot, és melyikben nem annyira. És akkor annyiban még csatlakoznék, hogy nem tudom, hogy az első kérdésedhez, hogy azért ezt nem kell várni az sem, hogyha ezt a 27 mérföldkövet tökéletesen túlteljesítve teljesíteni is a kormány. Ez önmagában azért kevés a jogállamiságnak a teljes helyreállításához.
De ahhoz, hogy a pénz jöjjön, ahhoz elég.
Ahhoz elég lehet. De hát szerintem ennek a részleteibe is érdemes ezért belemenni.
Igen, szálazzuk minden egy kicsit
ilyen, minden Balázsnak is szóhoz kéne jutnia lassan. De hogy azért ez minden ilyen interjú és újságcikk, az úgy kezdődik, hogy ez egy nagyon bonyolult rendszer, több szinten vannak blokkolva a pénzek, van összefüggés az egyes vállalások között, és egyáltalán nem mindegy, hogy ezeket milyen sorrendben hajtja végre a kormány, mert mikor mi szabadulhat fel, van, amire lényegében egészen sok ideje van, hogy végrehajtsa, és akkor is jöhet valami pénzünk hozzá, ez egy egész markáns rész fűződik az igazságügyi reformhoz, ugye, ami valószínűleg az első olyan lehet, amiben a bizottság engedményt mutat.
Akkor folytassuk innen, jó? Hogy mi is az, Balázs, milyen jogállamisági feltételt úgy tűnik, hogy mondjuk a kormány végrehajtana, és tényleg végrehajtana, tehát nem csak az van, hogy alkot egy olyan jogszabályt, amit aztán nem hajt végre, és ahhoz milyen pénzek vannak kötve, tehát körülbelül mi az, amit ha teljesítünk, akkor jön is a pénz.
Igen, tehát még egy pillanatra reagáljak az eredeti kérdésre, ami arra vonatkozott, hogy van-e olyan szenárió, hogyha a kormány ezt és ezt és ezt és ezt teljesíti, akkor jönnek a pénzek. Hát logikailag létezik ilyen szenárió, ezt az ezt és ezt és ezt és ezt és ezt, ezt nagyon sokáig kéne folytatni. Több területet érintve, és rengeteg munkát adna mind a kormánynak, mind a magyarországi jogalkotóknak, mind a magyar hatóságoknak, hogy ezt és ezt és ezt megfelelően végrehajtsák. De van egy ilyen terv, ezek a sokat emlegetett korrekciós intézkedések és a mérföldkövek. Alapvetően, hát azért mégiscsak azt látjuk, hogy ez a probléma, hogy az Unió egy univerzális emberi jogok tiszteletben tartására, a joguralmára és demokratikus normákra alapított közösség, ez benne van az alapszerződésekben. Ezzel szemben a magyar modell, amelyet a magyar miniszterelnök 2014-ben illiberális demokráciaként határozott meg, egyén uralmára, kevesek előjogaira és hatalomkoncentrációra alapított rendszer. Ennek megvan a maga logikája, igazából a kormányzó hatalom úgy véli, hogy egy ilyen szuverenitás centrikus és hatalomkoncentrációra és hatékonyságra alapított rendszer így valamennyire sikerre viheti a régióba Magyarországot. Eddig úgy tűnt, hogy ennek a modellnek egészen kiterjedt mozgástere van még az Unió keretein belül is. Most úgy tűnik, hogy azért korlátozottak ezzel a modellel az ország kinövekedési lehetőségei. Ez az alap probléma. Tulajdonképpen a három ilyen alapvető probléma, vagy igen, jogsértés miatt vannak befagyasztva a pénzek. Egyfelől a bizottság megállapította az úgynevezett feltételességi eljárás keretében, hogy Magyarország súlyosan fenyegeti az unió pénzügyi érdekeit az országban tapasztalható rendszer szintű korrupcióval. A feltételességi eljárás keretében ezt a problémát orvoslandó a bizottság és Magyarország közösen meghatározott 17 nagyjából egészében antikorrupciós tematikájú korrekciós lépést, amelyet a kormánynak ennek a súlyos korrupciós veszélynek az orvoslása véget végre kell hajtania. Ezen kívül a bizottság szintén megállapította, hogy Magyarország rendszer szinten, mondhatni napi szinten sérti tudományos közösségek, szexuális kisebbségek és menedékkérők alapjogait, amelyeket az Európai Unió alapjogi kartája deklarál, itt az emberi méltóságtól kezdve a művészet és tudomány szabadságán keresztül a menedékhez való jogig egy sor ilyen emberi jog sérelmet szenved Magyarországon, a meglévő hatósági gyakorlat, jogszabály, mondhatni alkotmányos rendszer véget. És a harmadik pedig az, hogy szintén a bizottság megállapította, hogy a magyar bíróságok nem függetlenek. Tehát az elmúlt, hát mondhatni 10 évben, de az elmúlt 3 évben felerősödő törekvések a végrehajtó hatalom részéről, hogy befolyás szerezzenek a magyar bíróságok fölött. Ez olyan szintig ért, hogy nem garantált a hatékony jogorvoslathoz való joga azoknak a magyar állampolgároknak, akik részesülnének Európai Uniós támogatásokból. Az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatos problémát, azaz, hogy nincs, vagy legalábbis sérelmet szenved, olyan strukturális problémának azonosított a bizottság, hogy ez alatt mondjatok egy szinonimát a problémára, tehát, hogy ez alatt a súlyos baj, vagy ennek okán a 7 éves európai költségvetésből folyosított összes támogatást befagyasztotta. Tehát ez a három strukturális probléma, alapjogok, bíróságok, korrupció. Igazából azt hiszem, hogy ez senkinek nem új, aki Magyarországon élt az elmúlt 10 évben, ami új, hogy ezt a bizottság azonosította, és itt azért fontos azért ezt itt megjegyezni, hogy azzal, hogy a bizottság pénzügyi nyomást helyezett Magyarországra, ezeknek a súlyos bajoknak az orvoslására, szintet lépett az unió érdekérvényesítése. Nem egyik napról a másikra történt. Ez a 2021-27-es uniós költségvetési ciklus már egy sok olyan jogi rendelkezést tartalmaz, amely alapjogi és jogállami előfeltételekhez köti az uniós pénzek lehívását, illetve a helyreállítási alap, amely egy teljesen új struktúra vagy logikát követő pénzügyi eszköze az uniónak, alapvetően a COVID pandémia utáni helyreállítás pénzügyi menedzselésére hozták létre. Magyarország meg egy fillért nem kapott belőle, pedig már hol van a COVID, mondhatnánk. Alapvetően az volt Brüsszelben a logika, hogy ha már történt egy ilyen gazdasági összeomlás, akkor úgy álljunk vissza, hogy egy sorreformot alkalmazunk, és az a gazdaság, amely összeomlott, az megváltozzon. Tehát ezek által a reformok által egy teljesen új, zöldebb, digitálisabb, okosabb gazdaság jöjjön létre. Alapvetően erre használható ilyen zöld átállás, digitalizáció, smart fejlesztésekre használható ez a pénzösszeg. Ez nem úgy működik, mint a 7 éves költségvetés, hogy Magyarország elkölti a pénzeket, és aztán a bizottság folyósít, hanem szakaszokra van osztva, úgynevezett mérföldköveket, jelzőtáblákat kell elérni ezen a hosszú úton, amely ez a reform folyamat. Ez a helyreállási reform folyamat, amikor úgy határoz, erről készült egy átfogó, több száz oldalas reformterv, ez a Magyarország helyreállítási terve, ezt a hosszú utat írja le gyakorlatilag, és valahányszor a kormány úgy látja, hogy egy bizonyos mérföldkőt elért ezen a hosszú úton, jelzi ezt a bizottságnak, amely értékeli azt, hogy a kormány valóban, vagy az adott ország valóban előre haladt ezen a hosszú reformúton, és ha igen, akkor folyósít pénzt. 260 ilyen mérföldkő van Magyarország, még bele se kezdhetett a mérföldkövek végrehajtásába. Tulajdonképpen az úgynevezett szupermérföldköveket is azonosított a bizottság, amely egy ilyen startgép tulajdonképpen, tehát ahhoz, hogy egyáltalán el lehessen indulni ezen a hosszú úton, ahhoz végre kell hajtani azokat az antikorrupciós intézkedéseket, amelyet a feltételességi eljárásban határozott meg a bizottság és vállalt a magyar kormány, és azokat a korrekciós intézkedéseket, amelyek az igazságszolgáltatás függetlenségének visszaállítását szolgálnák.
Álljunk meg akkor egy kicsit ezeknél a pénzeknél, ugye most akkor szétszálasztuk, hogy a három külön szállat, hogy milyen pénzekre is várunk. Ugye ez az, amire azt mondja a kormány, hogy de hát ez egy közös hitelfelvétel, a kamatokat mi is fizetjük, ez nekünk már pedig jár. Most idefelé jövet, pörgettem a Facebookot, és az egyik fideszes influencer kiírta, hogy jövő héten Újhelyi Istvánnal fog beszélgetni, és segítsenek neki, hogy mit kérdezzen tőle, hogy miért gátolja ő, miért árt az országnak azzal, hogy ne kapják meg a tanárok a pénzüket. Annyira hétköznapi politikába van lehúzva ez is, hogy muszáj erről beszélnünk, hogy ezeknek a pénzeknek is a megítélésénél mit jelent az, amikor azt mondják mondjuk egy uniós képviselőre, aki nem fideszes, hogy ő direkt aknamunkával a tanárok fizetése ellen, vagy a hazája ellen dolgozik. Mit jelentenek azok, hogy egyáltalán a tanárok fizetése hozzá lenne kötve, fizetésemelése hozzá lenne kötve ezekhez a pénzekhez? Tehát ezek olyan politikai mondatok, amiket talán muszáj lenne itt most tisztázni, vagy tisztába tenni, amire nyilván majd azt mondják, hogy ez is egy olvasat, de azért mi próbáljuk meg ezt tisztába tenni.
Hát mi jár? A szánk jár. Tulajdonképpen ugye az Európai Unió forrás transzfereket valósít meg. Az uniós költségvetés egy olyan különleges költségvetés, amiben nincs bent a pénz, hanem amikor esedékes, akkor lehívják a befizetést és átutalják a kifizetést. Ezért nem is lehet deficites például. A tervekhez képest vannak hiányok, tehát most is van egy ilyen helyzet, akkor a tagállamoktól több vállalást kell bekérni. De most a forrástranszfer az fehéren, feketén valahonnan jön, és valahova megy. És e tekintetben a tagállamok két sarokba húzódnak, mint a boxringben, mert vannak, akik nettó befizetők, és vannak, akik nettó kedvezményezettek. Az egyik általános adó, mint a véradásnál, a másik általános kapó. Na most a német Bundestagban a kormánynak arról kell számot adnia, hogy a befizetéseinkből mi lett az EU-ban. Mire használták, kik kapták, hogyan hasznosították. Ugye nálunk, Bulgáriában, meg máshogy az van, hogy mit hozott a Mikulás. Hogy mit kaptunk, mert jól viselkedtünk. Ugye, és ennek az emelt szintje az, hogy nekünk ez jár. Persze a forrástranszferek rendszere működik akkor, hogyha egyéb föltételek is érvényesülnek. Na most utána ezt az egészet le lehet vinni egy szinte óvodás szintre, amikor azt mondják, egy ilyen furcsa átkötés keletkezik, hogy a tanárok azért nem kapnak pénzt, mert ez a pénz nem jön. Nem? A tanárok pénz a magyar költségvetésben van, és onnan kellene kifizetni sok ostoba pénzköltés helyett, de ennél még egy súlyosabb csúsztatás vagy hazugság, amikor a miniszterelnök a rádióban is elmondja, hogy a mi pénzünket már odaadták az ukránoknak. Na most ez tényleg ilyen óvodás szintű dolog, mert ezek a pénzek, címzett pénzek, az ukránoknak szóló összeget senki másnak nem lehet odadni, a nekünk szóló pénzt senki másnak nem lehet odadni, az ott van beborítékolva, és hogyha teljesítünk, akkor megkapjuk.
Hát esetleg annyit tennék még ehhez hozzá, hogy azért ez technikailag sem állja meg teljesen a helyét. A jogállamisági eljárásban, illetve így hívjuk, de igazából feltételességi mechanizmus, és nem véletlen, hogy itt az antikorrupciós intézkedések vannak ebbe benne, mert ez a rendelet, amit elfogadtak, ez tényleg úgy íródott meg, hogy csak abban az esetben lehet ezt az eljárást egyáltalán elindítani, hogyha valamilyen szinten legalább közvetett veszélye van annak, hogy az adott jogállamisági sérelem az unió pénzügyi érdekeit veszélyezteti, mivel mi voltunk az első ország szerencsésen, aki ellen ezt elindították, így rajtunk tesztelték ezt az eljárást, és ugye eléggé megkínlódtak vele, hogy hogyan lehet mégis bevonni ezeket a olyan jogállamisági problémákat azonosítani, hogy ténylegesen veszélyeztetik az unió pénzügyi érdekeit. De a másik az, hogy a tanárok fizetés emelése amúgy nem azokból a forrásokból, vagy operatív programokból történne, amit jelenleg a feltételességi mechanizmus blokkol, mert ott három operatív programnak az 55%-át blokkolták, és az EFOP nincs közöttük, a TOP plusz, illetve a KEHO plusz és az ICO plusz van közöttük. Az RRF ugye szintén nem blokkolja ezeket a szupermérföldkövek teljesítése, mert az RRF-ben nincsen a tanárokra elkülönített mérföldkő. Ott a felsőoktatás van inkább ebben a programban benne. Ami a tanárok fizetését blokkolja jelenleg, az az igazságügyi reform, ha jól tudom, és a többi eljárás az egyáltalán nem hozható ezzel kapcsolatban sem.
Igen. Annyi, hogy az RRF az a helyreállítási alap, Recovery and Resilience Fund, vagy Facility, bocsánat, csak mi már tényleg annyit, hogyha sokat dolgozik ezekkel az ember, akkor így rövidítésekben kedves át. Hát engem őszintén felháborít ennek az influencernek ez az érvelése, mert ez hazugság, tehát ezt így le tudjuk vezetni. Egy kicsit technikai leszek a tanárpénzekkel kapcsolatban, szerintem nagyon fontos, hogy értsük, hogy miből fizetné a bizottság, illetve hát az uniós pénzügyi alapok a magyar tanárok fizetésemelését. Két pénzügyi eszközről volt szó, a 7 éves költségvetés pénzügyi alapjairól és a helyreállítási alapról. A tanárpénzek azok a 7 éves költségvetés keretében vannak. Magyarország 7 éves uniós költségvetése úgy épül fel, hogy 22 milliárd euró különböző uniós pénzügyi alapokból finanszírozzák, kohéziós, szociális, regionális fejlesztési, három belügyi, akvarisztikai és egy igazságos átmenet alapból, ami hát így a megújulókra való áttérésnek a gazdasági áldozatait segítendő alap. Szóval ezek az alapok finanszírozzák alapvetően a tagállamoknak a 7 éves költségvetését. Magyarország költségvetési terve az úgynevezett partnerségi megállapodásban van leírva, amelyet az Európai Bizottság elfogadott, Magyarország benyújtotta 7 éves költségvetési tervét, ezt a bizottság elfogadta. Ez az úgynevezett partnerségi megállapodás, tehát a költségvetési terv az úgynevezett operatív programokból áll, abból 11 van. Ezek ez az ICOP-TOP, amiket Orsi már így jelzett, tehát a TOP az a területi és településfejlesztési operatív program.
Integrált közlekedés fejlesztési operatív program, a KEHO pedig a környezet és energia hatékonyság, köszönöm.
Igen, tehát hogy ezekből van egy sor. Ezek teszik ki a magyar költségvetést, tehát ezek ilyen tematikus pénzügyi allokációk különböző fejlesztésekre. Minden operatív program úgynevezett egyedi célkitűzésekből épül fel, amelyek további alfejezetei annak a tematikus fejlesztési tervnek, például az integrált közlekedésfejlesztési operatív programnak van olyan egyedi célkitűzése, amely autós közlekedési ilyen lehajtókat, meg csomópontokat irányoz elő. Tehát ebből épül fel így a költségvetés. A tanárpénzek fejlesztése az az úgynevezett emberi erőforrás fejlesztési operatív programban van, EFOP. Annak az egyik egyedi célkitűzés. Ez egy külön egyedi célkitűzés. Semmi más nincsen ebben a fiókban, kizárólag a tanárpénzek. Beszéltünk arról, hogy a bizottság olyan súlyosnak ítélte a magyar bíróságok helyzetét, hogy a 7 éves költségvetés összes operatív programja, tehát összes pénzügyi támogatását befagyasztotta ennek örvén. A bizottság egyedi célkitűzésenként mérlegeli, hogy az adott célkitűzés, vagy az adott fejlesztés, ez megfelel-e különböző alapjogi és jogállamisági feltételeknek. A bizottság úgy ítélte, hogy a bíróságok problémája az összes egyedi célkitűzés fejlesztését súlyosan veszélyezteti, mert aki jogsérelmet szenved el valamely fejlesztés vagy kapcsán, vagy projekt kapcsán, az nem remélhet megfelelő bírói jogorvoslatot. Tehát a tanárpénzek, úgy mint az összes többi egyedi célkitűzés a 7 éves magyar költségvetési tervben, valóban az igazságszolgáltatás függetlenségének hiánya miatt van befagyasztva. Azonban a bizottság ezeknél az egyedi célkitűzéseknél nem csak ezeket a jogállamisági és alapjogi előfeltételeket mérlegeli, hanem minden egyedi célkitűzéshez annak célja alapján kapcsolódik szakpolitikai előfeltétel is, amelyet az adott országnak teljesítenie kell ahhoz, hogy el tudja költeni arra az egyedi célkitűzésre a fejlesztési pénzt. És a tanárpénzek egyedi célkitűzésénél van egy ilyen szakpolitikai előfeltétel, amelyet Magyarország nem teljesít. Ez az, hogy az oktatás és képzési rendszer minden szintjét átölelő nemzeti stratégiai szakpolitikai keret rendelkezésre álljon. Ilyen nincs. Tehát, hogyha
Magyarország... Nem akarják beleönteni egy olyan zsákba a pénzt, ami egy ugyanolyan működési mechanizmusban van, mint volt az elmúlt évtizedekben.
Igen, tehát hogy értelmes fejlesztésekre akarnak pénzt adni, ez kell egy megfelelő szakpolitikai keret. De szerintem ami igazán durva itt, az egyrészt az, hogy mit mondod, hogy miért van befagyasztva, vagy hogy miért nem jönnek a tanárpénzek a...
Hát azért, mert az ellenzéki képviselők akadályozzák.
Ja, tehát hogy nem az ellenzéki képviselők, hanem a Magyar Oktatási Minisztérium, ami nincs, tehát hogy ők nem tudtak elkészíteni egy olyan szakpolitikai keretrendszert, amely lehetővé tenni a bizottságnak, hogy emelje a tanárok fizetését. Ezen túl pedig olyan szinten beavatkoztak a bíróságok működésébe, hogy nem csak a tanárpénzeket, de minden egyes fejlesztési célt befagyasztott a bizottság, más nem tettek. tízezer, vagy nem, hát jó, nem tízezer, de rengeteg különböző jelentés, köztük az Európai Bizottság saját éves jogállamisági jelentése, számtalan alkalommal megállapította, hogy mik azok a strukturális beavatkozások a magyar bíróság függetlenségébe, amelyek sérelmesek, és a végrehajtó hatalom túlterjeszkedésével járnak a bírósági hatalmi ág fölött. Tehát, hogy ezért vannak befagyasztva, és az, hogy egy DK-s, nem tudom, milyen Európa Parlamenti képviselő mit mond, hát na, teljesen lényegtelen.
Beszéljünk pár konkrét esetről, tehát hogy mi az, amin keresztül mondjuk meg tudjuk mutatni, hogy igazából mivel és hol van baja az uniónak. Én a nyáron viszonylag sok balatoni riportot forgattam, ahol próbáltam a kisfaludi alappénzeit felgöngyölíteni, ami nem annyira egyszerű évről évre, és abban ugye nagyon sok, szinte csak uniós pénz van. Ez például egy jó példa-e, vagy el tudjuk ezen keresztül mondani, Orsi, hogy mi az, a kicsit konkrétan megfogalmazva, tehát hogy érthető legyen mindenki számára, hogy mi az, amikor egy vészvillogó megjelenik az uniónál.
Hát igazából a kisfaludi pénzek sajnos nem a legjobb példa, akkor legalábbis a szállásfejlesztési pénzek az... A Transparency International próbálta megvizsgálni, hogy ebben mennyi uniós pénz van. A szállásfejlesztési pénzekben egyébként nem nagyon van ilyen. Az ilyen nagyobb strandfejlesztésekben abban van. De ha már itt tartunk, akkor az egyik ilyen probléma, amit ilyen sajátosan kezelt a kormány, és a jogállamisági eljárásban is, és az RRF pénzek kapcsán is előkerült, az például ugye pont a közkiadások átláthatóságának a növelése volt, amire tett is egy vállalást a kormány. Ez az, hogy létrehozták egy csodálatos rendszert, ezt az KIF portált, amire elméletileg az összes költségvetési szerv fel kellene, hogy töltse az összes 5 millió forint fölötti szerződését. Eddig is volt erre vonatkozó, tehát ilyen közzétételi kötelezettségük. Ezt a vállalást a kormány formailag végrehajtotta. De amivel találkozunk a gyakorlatban, az az, hogy például rögtön van egy olyan csapda magában a jogszabályban, hogy ez csak a költségvetési szervekre vonatkozik. Vagyis arra a szervre, aki ugye egy non-profit ZRT-ként osztja ki a kisfaludi szállásfejlesztési támogatásokat, arra nem vonatkozik, neki egyáltalán nem kell ezen a portálon semmit se közé tennie. Továbbá, ami egészen abszurd, hogy az önkormányzatok sem számítanak az államháztartási törvény szerint költségvetési szervnek, hiszen ők testületek, ugyan van gazdálkodásuk, kötnek 5 millió forint feletti szerződéseket, de ezt sem találjuk meg ebben az adatbázisban, mivel hogy ők testületnek számítanak, és nem költségvetési szerveknek. Tehát ez azt jelenti, hogy lényegében egy csomó költségvetési szerv kapott egy csomó adminisztratív terhet, azáltal, hogy fel kell tölteniük ebbe az adatbázisba is ezt a listát, amit eddig is létre kellett hozniuk. De ez ugyanúgy egyébként így... Hallottunk arra vonatkozó pletykákat, hogy majd normális lesz, most nem az. Tehát, hogyha aki erre a portára felmegy, és tényleg bármit szeretne megtalálni, az nem fog, mert egyrészt tele van hibákkal, nincsenek ellenőrizve az adatok, tehát így végtelen számú kapcsán keresztül kell menni ahhoz, hogy az ember bármit le tudjon tölteni. Tehát ez tipikusan az a kategória, amikor megvalósult pipa, de pont azt a célt, amit be kellene váltania, azt egyáltalán nem képes semmilyen szinten megvalósítani.
Ez annyit, hogy ugye az Európai Bizottság, mint végrehajtó intézmény, abban érdekelt, hogy a pénzeket minél gyorsabban és minél jobban költsék el. Én ültem az asztalnak azon az oldalán, és ugye az első szorongás az embernek, hogy nem fogják lehívni a pénzeket jó projektekre, a második, hogy lehívják, de félbe marad, nincs szörnyű, mint egy félig megépített völgyhíd, és a harmadik, hogy ellopják. Na most sajnos Magyarország ebben a harmadikba futott bele. Mindenki tudja már, hogy három lyukon folyik ki a pénz Magyarországon. Az első, hogy a jogcímeket értelmezik. Tehát azt mondják, hogy egy idegenforgalmi beruházás, az mondjuk egy lombkoronasétány. Nagyon közismertek ezek a dolgok, ugye a térdigérő kilátótól kezdve, a magánhasználatba átkerült vendégház és a többiek. Tehát megtalálják a jogcímet, és azt mondja, nagyon jó, akkor ezt majd úgy fogjuk értelmezni. A második, hogy csókosok kapják a megrendelést. Tehát a közbeszerzés az egy versenypótló intézmény lenne, ha működne, hogy tessék versengeni, és majd egy pártatlan bizottság oda ajánlja a legjobbnak. Azt is tudják európai parlamenti képviselők, főleg akik jártak Magyarországon, itt már rámutatni se kell a nyertesre, mert maguktól tudják. Sőt, lassan már nincs is a piacon olyan, aki valahogy ne lenne a rendszernek a része. És a harmadik a túlárazási technikák, tehát megnyerte, megvan, és akkor kicsit csavarunk az árakon, vagy rontunk a minőségen. Ugye a közvilágítási tendert megnyertem, akkor ne kültéri lámpát tegyetek, jó lesz oda a beltéri lámpa is, legfeljebb kiég, meg nem világít, de ezzel teljesítettük, vagy azok a kövezetek, amelyek össze-vissza billegnek két év múlva, és az egyebek. De most ezt tudják, a felcsúti kisvasutat sok EP delegáció meglátogatta, és elcsodálkoztak, egymásnak adták a tippet, hogy oda föltétlenül menjetek el, és akkor már az épülő birodalmat is nézzétek meg, a főhercegi birtok újjáépítését.
Az említett példák között például ugye ez az Eliosos lámpa közvilágítás ügy, az lassan, hogyha én jól számolom, 10 éves lesz. Sok-sok, és azzal kezdte miniszter úr, hogy sokszor figyelmeztetett az Unió. Volt ebben mindig egy védőháló, vagy Angela Merkel, vagy a néppárt, szóval hogy azért volt, aki az utolsó pillanatban közbelépett. Mi változott meg 2 évvel ezelőtt, amikor nem volt, vagy nem lett mentőöv ezekből?
Volt valóban egy túlzott politikai türelem. Ennek valóban része volt az, hogy a Fidesz az Európai Néppárt tagjaként élvezte Angela Merkel védelmét. És ő azt mondta, hogy jobb, ha szem előtt van, hagyják, majd megjavul, majd megtanulják, majd figyelmeztetjük. Ez egy rossz stratégia volt, nem vezetett eredményre. Angela Merkel nincs, és a Fidesz idézőjelben önként távozott a néppártból, addig feszítette a húrt, amíg aztán kilépett, és ez egy nagyon érdekes stratégia, hogy ki utáltatta magát, mert ott is azt csinálta, hogy amikor Manfred Weber, frakcióvezető az Európai Parlamentből, 2019-ben eljött Magyarországra egy utolsó kísérletre, és azt mondta, hogy 3 dolgot kérek, könyörg. Egyik, ne nevezzetek minket hasznos idiótáknak, mármint a néppártiakat, ezt valahogy vonjátok vissza. 2, hagyjátok békén a CEU-t. 3, szedjétek le ezt a Juncker-Soros plakátot. Ezt mondta Orbán Viktornak, és akkor maradhattok a néppártba, és nem lesz semmi baj. Na most a bocsánatkérés valahogy megtörtént, túl nagy visszhangja nem támadt. A plakátokat leszették a repülőtérre vezető útról, amíg a Manfred Weber megjött, aztán leszették máshonnan is, és a CEU-t nem hagyták békén, hanem elüldözték. Tehát tulajdonképpen a feltételek nem teljesítésével a Fidesz azt mondta, hogy hát nincs más választáson, ki kell lépni, mert itt már annyira utálnak minket. És én félek tőle, hogy nagyban valami hasonló készülődik az Európai Unió szintjén, hogy addig feszítjük a húrt, amíg hát sajnos nincs más választásunk, a pénz is elfogyott, úgyhogy hát kénytelenek vagyunk a hátsó kiáraton távozni. Tehát ez az egyik, ami történt. A másik, hogy betelt a pohár. Lassan nagyon sokaknak elege lett, amit mutatnak az Európai Parlament nagy többséggel hozott határozatai. Legutóbb június 1-én hozott egy ilyen határozatot. És A harmadik, hogy valóban ugye 7 évenként kerül az asztalra az uniós költségvetés, most ez különösen érdekes volt a helyreállítási alappal, mert átléptek egy vörös vonalat. Korábban mindig az volt, hogy a befizető országok azt mondták, hogy az össz GDP 1%-a lehet az uniós költségvetés, csak 10%-okon vitatkoztak, és most 3/4 évvel megfejelték a költségvetést egy külön helyreállítási alap révén. Tehát átlépték a saját árnyékukat nagyon érdekes módon ebben a helyzetben, és ilyenkor terítékre kerülnek a jogcímek, feltételek, összegek, sorok, minden. És ebben a készülődésben 2018 tavaszán az egyik fogalmazványban volt egy bekezdés arról, hogy feltételekhez kell kötni, mégpedig jogállami feltételekhez. Ugye ezen aztán sokat vitatkoztak. 2020. decemberében jutottak el a döntésig, és akkor két ország, ugye a döntések a tanácsba születnek, a bizottság előkészít, az Európai Parlament irányt mutat, vagy társ döntést hoz, de az igazi döntést a részvényesek hozzák, a tagállamok. És a tagállamok között volt Lengyelország és Magyarország, akik azt mondták, hogy ezt meg fogjuk vétózni. Ilyen feltételeket nekünk ne szabjanak. És akkor a német diplomácia a lengyelekkel tárgyalt. És megegyezett. És a lengyelek azt mondták, na jó, jóvá hagyjuk, és ott maradt a magyar miniszterelnök egyedül, és már nem volt pozíciója, úgyhogy kénytelen volt elfogadni, így ment keresztül a kondicionalitás, a feltételesség, és most ennek a próbája zajlik azon az országon, amely a legmesszebbre távolodott el az EU feltételektől, és ez sajnos Magyarország.
Minden bizonnyal a legfontosabb kérdés ez a mégis, csak mindezek ellenére, meg minden, amit most beszéltünk, mikor jön a pénz? Biztos, hogy a kampánynak is ez lesz a legfontosabb kérdése, mikor jön a pénz. Lehet erre bármennyire is szakmailag válaszolni? Vagy csak egyrészt másrészt ezni?
Pont amiatt, mielőtt bejöttem ide, azelőtt mondtam, hogy remélem, hogy erre a kérdésre senki nem vár tőlem konkrét választ. Különösen azért nem, mert azért egy politikai térben is zajlik ez a játszma nyilvánvalóan. Tehát itt azért az, hogy formailag teljesítjük-e ezeket a feltételeket, vagy milestone-okat, vagy mérföldköveket, vagy horizontális feljogosítókat, vagy tematikus feljogosítókat, ezt mindazért hagy valamennyi értelmezési területet. Másrészt benne van az is, hogy nyílik-e a magyar kormánynak egy újabb, ilyen hasonló, 2020 decemberi eseményekhez hasonló zsarolási potenciálja akár az Ukrajnának szánt támogatások kapcsán. Erről olvashattunk nemrégiben híreket, hogy lehet, hogy emiatt fog a bizottság némi engedményt mutatni. Ezzel kapcsolatban ennél több konkrétumot nem tudok. Illetve azért a sok feltétel teljesítésével kapcsolatban mi azért azt érezzük, hogy azért az a lelkesedés, ezért itt duplán idézőjelben, ami tavaly ősszel megvolt, az jelentősen alább hagyott a magyar kormány részéről. Tehát addig hajlandó volt elmenni, hogy törvényeket hozzon, esetleg az, hogy ezeket már korrektül végre is hajtsa, vagy hogy megjelenjenek a jogállamisági szempontok tényleg a végrehajtásban, erre már kevésbé van ingerencia, illetve hát ők is bíznak nyilván a jövő évi Európa parlamenti választások kapcsán abban, hogy fordul a széljárás, és esetleg egy újabb összetételű bizottsággal kell majd lemenedzselni ezeket a folyamatokat. Nyilván ez elég sokáig kell húzni, mert mire egy új bizottság fel fog állni, az egy év alsó hangon, vagy egy év nagyjából. De mondom, ezek szigorúan nem a civil szervezeti szakmai szempontok, hanem azok az információk, amikre mi is úgy körülbelül hallunk innen, onnan, amonnan.
Igen, hát hogyha az a kérdés, hogy lehet-e szakmailag válaszolni, vagy egyrészt másrészt hozni, akkor azt tudom mondani, hogy hát igazából szakmailag egyrészt másrészt hozni lehet, mert rengeteg olyan együttható van, amiket nem látunk előre. Hogy hogy állunk most? Ugye a három azonosított fő problémából a korrupciós korrekciós intézkedések nincsenek végrehajtva, tehát a feltételességi eljárás alatt befagyasztott pénzek minden bizonnyal maradnak még a jövő évig. A Európai Unió alapjogi chartájában foglalt alapjogok sérelme továbbra is fennáll, és a kormány semmilyen jelzést nem tett annak arra vonatkozóan, hogy ezt a problémát orvosolná. Tehát az ezek miatt befagyasztott 7 éves költségvetési pénzek maradnak. Az igazságügy függetlenségének visszaállítására a kormány elfogadott egy úgynevezett igazságügyi reformot, a bizottság által egyeztetett előzetes korrekciós intézkedések, illetve mérföldkövek alapján. Ezt július végén benyújtotta a bizottságnak értékelésre. A bizottságnak 3 hónapja van értékelni, hogy megfelelően végre van-e hajtva az igazságügyi reform. Ez az értékelési periódus úgy néz ki, hogy most meghosszabbodott azzal, hogy a bizottság tisztázó kérdéseket intézett a kormányhoz, és amíg a választ megkapták, addig ez az óra állt. Tehát úgy néz ki, hogy novemberben a bizottságnak meg kell mondania, hogy ez az igazságügyi reform alkalmas-e arra a jelen állapotában, hogy az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatos aggályokat orvosolja, vagy további lépésekre van szükség. És itt jön ez a képbe ez a politikai aspektus, hogy Magyarországnak milyen érdekérvényesítő képessége van arra, hogy politikai nyomás alá helyezze a bizottságot annak érdekében, hogy elfogadásra kerüljen az igazságügyi reform. Decemberben esedékes a 7 éves költségvetés fél éves felülvizsgálata. A bizottság szeretne újabb Ukrajnának szánt támogatásokat belefoglalni a költségvetésbe, ez Magyarország szavazata is kell. Nagyon úgy tűnik, hogy egy ilyen politikai üzletelés fog következni a következő hónapokban, és nem vállalkoznék annak a megjósolására, hogy ez hogy fog végződni, de így állunk, és ebből mondjon le mindenki következtetéseket. Annyi, hogyha az igazságügyi reformot elfogadja a bizottság, tehát nem hosszabbítja meg az értékelési processzust azzal, hogy úgy tájékoztatják a magyar kormányt, hogy egyelőre nem elegendő a reform végrehajtása, akkor ez a minden, az egész 7 éves magyar költségvetés, minden operatív programjának, minden egyedi célkitűzését lefedő befagyasztás, az megszűnik. Tehát még egyszer mondom, hogyha az igazságügyi reformot elfogadja a bizottság. Ebben az esetben az alapjogsértések miatt fennmaradó befagyasztások és a szakpolitikai előfeltételeknek való nem megfelelés továbbra is marad. Számításaim szerint, ha az igazságügyi reformot elfogadja a bizottság, akkor Magyarország valamivel több mint 9 milliárd euróhoz tud majd hozzáférni. Nem egyszerre, hanem a vonatkozó reformok, projektek végrehajtása után arról számlát benyújtva, de hogy ennyi mégiscsak felszabadulna. A kormány különben az igazságügyi reform benyújtásával egyidejűleg benyújtott ilyen számlákat, már végrehajtott uniós projektekről, tehát az elfogadás pillanatában ezeket a számlákat kellene rendeznie a bizottságnak. Én nem tudom, hogy ezek milyen pénzösszegre vonatkoztak, de valószínűleg ez ilyen akár több 100 millió euró is lehet. Szóval így állunk, és én sem bocsátkoznék ilyen brüsszelológiai fejtegetésekbe.
Hát, a miniszter úr.
Az a kérdés többször elhangzott már, hogy bizonyos feltételeket teljesítünk, hát nem az egészet, mert az úgy túl bonyolult. Erre az Európai Parlament a június 1-i határozatában kimondta, határozat 22. pontja, hogy egységes egészként kell kezelni a feltételességet, az összes feltétel teljesítése esetén az összes pénzt ki lehet fizetni. Vagyis részalkuk nincsenek. Ez az Európai Parlamentet kötelezi, tehát ha elé kerülne egy olyan javaslat, hogy x százalékát fizessék ki a magyaroknak, mert ennyit és ennyit már teljesítettek, akkor a parlament nehezen tudna arra rábólintani. No, de minek kell történnie addig? Az egyik vitánkon Navracsics Tibort megkérdezték, hogy milyen hangulatban tárgyal az Európai Bizottsággal. És azt mondta, hogy egyénileg a lehető legjobb hangulatban. Ő 5 évig volt annak a testületnek a tagja, és az a biztos, aki most a költségvetésért fel, Johannes Hahn, neki 5 évig kollégája volt. Tegeződnek, hetente ültek ugyanannál a nagy ovális asztalnál, úgyhogy tehát a hangvétel jó, de ettől még Hahn semmilyen engedmény nem fog tenni. Én történetesen pont abban a székben ültem, amiben most a Hahn van, tehát tudom, hogy hogyan gondolkodik a bizottság. Gyorsan és hatékonyan és szépen elkölteni a pénzeket. De a bizottság, ugye itt félrevezetően azt mondják, hogy a bizottsággal tárgyal, a bizottsággal megegyezik. Igen, első lépésben valóban, de a bizottság nem az utolsó stáció, hanem azt mérlegeli, hogy viheti-e ezt a megoldást a tagállamok, illetve az Európai Parlament elé. Mert ezen a két fórumon születnek az igazi döntések. És hogyha majd Johannes Hahn úgy érzi, hogy pirulás nélkül beterjeszthet valamit, akkor először a többi bizottsági taggal fog konzultálni, mert azért ott van nagyon tapra esett asszony Vera Jourova, cseh biztos, ugye, vagy Didier Reynders, a belga, aki egy rokon területen van. Tehát meg kell szereznie a bizottsági testület egyetértését, és utána megy, főleg a tagállamok elé. Az Európai Parlament se egy könnyű dolog, de az igazán fontos a tagállamok, és ilyen témák föl szoktak csúszni az Európai Tanács szintjére, vagyis a kormányfők szintjére. A legközelebb ilyen nagyon fontos EU csúcs decemberben lesz, a fél év záró csúcs, és ilyenkor Brüsszelben is, meg hát az ember magyar kormányba ül, itt is azt szoktuk számolni, ha racionálisan dolgozik az a kormány és a külügyminisztériuma, hogy kik fognak ülni az asztalnál. Tehát decemberben, és azért van itt néhány nyitott kérdés, hogy megalakul-e a spanyol kormány? Ki lesz ott? Vajon milyen háttérre? Megalakul-e a szlovák kormány? Most vasárnap mi lesz a lengyel választásokon, és milyen kormány lesz, ki ül ott majd a lengyel széken? Tehát ezt a kirakós játékot, ezt a puzzle-t kell kirakni, hogy melyik tagállamból milyen színezetű, mandátumú, hátterű, többségű kormányfő fog ott ülni, és ebből az egészből kell kihozni valamit. Nem mindig talál az ember, mert mikor Giorgia Meloni megnyerte Olaszországban a kormányzást, akkor azt mondjuk, hogy Jézus Mária, most jön egy szörnyű szélső jobb tendencia. És akkor Giorgia Meloni kihúzta a fiókot, benézett a kasszába, azt mondta, jó lesz az az EU pénz, nem fogok kekeckedni az EU-val. És támogatja Ukrajna megsegítését, és jól viselkedik, hogy megkapja a pénzeket. Tehát nem biztos, hogy még egy PISZ vezette koalíció Lengyelországban, hogy az is mondjuk nagyon pártolná ezt a magyar vonalat, mert nekik is kell az uniós pénz. Úgyhogy ezeken fog múlni. Ha átcsúszik jövőre, egy kis idő még van a teljesítésre, de nem sok, ugye már elhangzott, hogy jövőre tisztújítás van az Unióban. Júniusban választjuk majd az új Európai Parlamentet, de a bizottság tavasszal már csomagol. Tehát már rakja le az ügyeket, az egyes biztosok a saját személyes jövőjükkel foglalkoznak, lobbiznak, hogy kit fognak újra jelölni, vagy hol mi lesz. Ugye az a következő kirakós játék, hogy az új bizottság azt a politikai szivárványt fogja tükrözni, amely Európában jövő nyáron kormányoz. Tehát a nyáron hivatalban lévő kormányok jelölhetik majd az EU biztosokat. És az 5 évig aztán úgy marad, és Orsi már mondta, az új bizottság jó, ha egy éven belül feláll, tehát ha novemberre lesz itt egy életképes bizottság, amely kézbe veszi az ügyeket, akkor lehet majd folytatni ezt az egészet.
Záró gondolathoz egy utolsó kérdés. Mi Magyarország közép-hosszú távú érdeke? Az, hogy gyorsan jöjjön a pénz, vagy az, hogy minden feltétel, amit most az Unió megállapított, teljesüljön?
Hát igazából a kettő egyszerre. Tehát, hogyha a korrekciós lépéseknek megfelelően Magyarország valóban felállít egy olyan antikorrupciós rendszert, amely jobban működik, mint annak előtte, és alkalmas az uniós pénzek megvédelmezésére, ettől az oligarchikus rendszertől, az jó volna. Az igazságszolgáltatás függetlenségének helyreállításában alapvető szerep jutna az Országos Bírói Tanácsnak, amely tekintetében éppen választások folynak, tehát ez egy kulcskérdése lesz annak, hogy az igazságügyi reform meg fogja állni a helyét, vagy megfelelően fogja elszolgálni a célját. Ez csak jövő év elején derül ki, hogy ebben a tekintetben milyen történt előrelépést, vagy sem. Hát Magyarország közgazdaságilag alapvető érdeke, hogy megkapja a 7 éves költségvetésből és a helyreállítási alapból is a megfelelő támogatásokat. Regionális hasonló helyzetben lévő országok már régen használják ezeket a forrásokat, tehát gondolom, hogy a tavalyi évben, és van 21 idei évben futnak ki még az előző 7 éves költségvetésből az uniós pénzek, és innentől kezdve nettó versenyhátrányt szenvedünk el a regionális partnereinkkel szemben. Valószínűleg költségvetésileg nem is tartható, vagy a magyar költségvetés nem is tartható egyensúlyban nélkül, hogy ne érkeznének meg ezek a pénzek. Ebből a szempontból szerintem nagy mozgástere nincs a kormánynak, egyszerűen csak megpróbálnak valami nekik jobban megfelelő kompromisszummal kisiklani ezekből az eljárásokból, amiben hát elsődleges szerep van, aminek tekintetében hát nagyon fontos lesz, hogy alakul az Európa Parlamenti választás. Úgy néz ki, hogy a magyar kormány, a magyar fél arra játszik, hogy itt lesz egy ilyen illiberális populista, hát nem is áttörés, de egy olyan siker, amely valamennyire átalakíthatná az Európai Parlament és ezáltal a bizottság politikai összetételét. Őszintén szóval erre kevés esélyt látok. Ha az előző két Európa Parlamenti választáson ugyanezzel revárt a magyar jobboldal, majd meglátjuk. Ha minden esetre ilyen nagymértékű, populista, jobboldali, illiberális, bárhogy is nevezzük, áttörés vagy siker nem születik az EP választásokon, akkor valószínűleg a most meghatározott korrekciós lépéseket teljesítenie kell majd a kormánynak. Ez alkalmas lesz arra, hogy egy új, szofisztikáltabb antikorrupciós keret felálljon, egy szofisztikáltabb jogszabályi keret az igazságszolgáltatás tekintetében fölálljon, és majd a magyar bírókon és hatóságokon múlik, hogy ezzel hogyan fognak tudni élni. Amit biztosan tudhatunk, hogy a szexuális kisebbségek és a menekültek jogainak sérelmét nem fogja orvosolni a magyar kormány. Ezek miatt befagyasztott pénzek befagyasztva is fognak maradni. Magyarország ebből sose fog részesülni, ez körülbelül 2 milliárd euró, 22 milliárdból, illetve a privatizált vagy ellopott, kinek hogyan tetszik, egyetemek miatt befagyasztott pénzek, tehát az akadémiai tudományos szabadság sérelme miatt befagyasztott pénzeket se fogja valószínűleg orvosolni a kormány. Ez további 700 millió euró, ami azt jelenti, hogy 2,7 milliárd eurót valószínűleg Magyarország nem fog látni ennek a 7 éves költségvetési ciklusnak a keretében.
Azért azt tenném megint hozzá, amit az elején is azt hiszem próbáltam, hogy azért ezek az antikorrupciós vállalások, amiket a kormány megtett a korrekciós intézkedésnekként a kondicionalitási mechanizmus, illetve az RRF keretében, ezek hát egyrészt a kormány saját vállalásai, másrészt azért önmagában azért nem annyira izmosak, hogy ettől önmagában egy áttörést várjunk el. Persze, nagyon jó lenne, hogyha teljesülne, annál is inkább, mert nem csak amiatt vagyunk versenyhátrányban, mert konkrétan nem érkeztek meg ezek a pénzek, amiket valameddig még talán a saját költségvetésből tud a magyar kormány többé-kevésbé finanszírozni, vagy előfinanszírozni, ugye mindig ez a helyzet, hanem a nemzetközi piacon is Magyarország egy ilyen rossz finanszírozási helyzetbe került. Tehát valahonnan neki, tehát most is behozza a piacról ezt a pénzt, csak nem olyan feltételek mellett, mint ha az Uniótól kapnánk meg.
Jöjjön a pénz, de kerüljön jó kezekbe, például a fővároshoz, vagy megbízható önkormányzatokhoz, civil szervezetekhez. Sajnos itt a mozgástér a szabályozások miatt nem túl nagy, és addig is, amíg a jó kezek nem biztosítottak kormányszinten, addig szigorú föltételek mellett folyósítsák a pénzt, tartsák be a föltételeket. Ez nagyban múlik azon, hogy kik kormányoznak Európában. Az Európai Parlamentben lesz szélsőjobb előretörés, ennek vannak előjelei, most a hétvégi Bajorország és hesseni választások is ezt mutatták, de messze nem fognak többséget, közelében nem jönnek a többségnek. Tehát az a bizonyos nagy koalíció, néppárt, szocialisták, zöldek és liberálisok dominálni fog. Ami igazán izgalmas, hogy a tanácsban, az kormányok képviseletében kik ülnek, amiről előbb már beszéltem, hát ott lehet drukkolni, hogy milyen összetételű lesz az unió döntéshozó grémiuma, és ők esetleg lágyítanak-e a feltételeket, belemennek-e valamilyen kompromisszumba. Én reménykedem, hogy nem.
Balázs Péter, Vince Orsolya, Gál Balázs, köszönöm szépen. Szerintem egy kicsit remélem, hogy segítettünk a tisztábban látásban, mert hogy valahol azért ez volt a cél, hogy értsük azt, hogy miről is van szó, mert hogy nagyon nagy a zaj ebben a témában is. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltak. Szép estét.